Beaton Studio. Hello olvasó, sziasztok hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, a Lapoz könyves podcast új gazdája, színház csináló, egyúttal a Pocket zsebkönyv sorozat alapítója. Szabadosági fantasztikus világot teremtett ezzel a műsorral, én pedig szeretném, ha ez a világ tovább gazdagodna, szépülne, és ezen fogunk dolgozni az egész stábbal, és persze veletek közösen. A műsor nyilván kicsit más lesz, de a lényeg ugyanaz, hogy megmutassuk az irodalom és a magyar nyelv erejét, valamint az olvasást, mint életszükségletet, tartalomtól és műfajtól függetlenül. Vendégeimmel beszélgetünk majd többek között könyvekről, írókról, forradalmakról, kamaszkorról, józanságról, tudatmódosulásokról, emberi magasságokról és mélységekről is. Az epizódok végén pedig szeretnék pár ajánlást is megosztani veletek, hogy legyen közös nevezőnk. Szerettem volna kezdetekkel kezdeni, ezért az első epizód témája az, hogy hogyan lehetsz író. Vagy lehet, hogy már író is vagy, csak nem tudsz róla. Vendégünk Antal Niki, a Fiatal Írók Szövetségének társelnöke lesz, aztán Berecz Pisti néptáncos barátomnak teszek fel random irodalommal kapcsolatos kérdéseket, bizonyítva a mondást, hogy egy embert a könyvespolcán keresztül tudunk leginkább megismerni. Végül pedig a személyes ajánló rovat következik, ahol megpróbálok valami közös nevezőt ajánlani a mindennapokra. Majdnem minden ember ír életében legalább egy verset, vagy akár egy szösszenetet telefonjának jegyzetei közé. De akkor ez azt jelenti, hogy mindannyian művészek vagyunk, vagy csak mindenkiben bujkál egy ilyen jellegű kifejezési forma. A Fiatal Írók Szövetsége, azaz a FISZ, több mint 30 éve foglalkozik pályakezdő írók mentorálásával. Mind a mellett, hogy több tucat könyvet adnak ki minden évben, nagyon fontos közösségépítő szerepük is van a magyar kortárs irodalmi szcénában. A nyaranta megrendezett alkotótáboraik rendszerint teltházzal, több mint 100 résztvevővel valósulnak meg. A mai adásban a FISZ elnökével, Antal Nikolettel beszélgetek, és többek között arra keresek választ, hogy mi a fontosabb. Hogy mindenki írjon, vagy hogy minél több tehetséget találjunk az írni vágyók között. Te hogy jutottál el addig, hogy a FISZ társelnöke legyél?
Hát ez egy hosszú és rögös út volt, mondhatnám, de nem. Most már tényleg nagyon sok éve dolgozom a FISZ-szel, tehát ez valahogy az egyetemi éveim végén, a doktori iskola elején kezdődött. Először csak elkezdtem szervezni programokat. Sok ismerősöm volt ott az egyetemről, és tulajdonképpen ez egy ilyen első pillantásra történő szerelembeesés volt. Azt éreztem, hogy a FISZ az egy olyan szervezet, amelyik tud adni paripát, fegyvert, lehetőséget, még akkor is, hogyha pénzt kevésbé, de még valamennyire azt is, és egyszerűen kíváncsiak a pályakezdők ötleteire.
És akkor most visszaugranék a legelejére. Mi a FISZ-nek a feladata? Feladata az, hogy a tehetségeket megkeresse, vagy feladata az, hogy mindenkit írásra hergeljen?
Ez érdekes kérdés. Azt nem mondanám, hogy mindenkit, mert hogy azt hiszem, hogy nem feltétlenül van ilyen. Szerintem egy ilyen utopisztikus elképzelés azt gondolni, hogy az emberek bármilyen szinten egyenlő esélyekkel indulnak az életben, és hogy mondjuk valaki azért nem kedveli az irodalmat, mert volt lehetősége megtapasztalni azt, hogy milyen értő módon irodalommal foglalkozni, vagy milyen egyáltalán az olvasásnak az élménye, mint olyan. Szerintem nagyon sokaknak ez egyáltalán nem is adatik meg. Szerintem a mi feladatunk inkább az, hogy lehetőséget kínáljunk. Hogy felvillantsuk azt, hogy az irodalom az tök élő, az izgalmas, abban el lehet veszni, és nem baj, hogyha elvész benne az ember.
Szerinted fontos, hogy az emberek írjanak?
Én azt gondolom, hogy nem csak az írás, vagy nem feltétlenül az írás, de bármilyen találkozás, akár a művészettel, vagy akár valamivel, amit szépnek látunk, az revelatív és felemelő. Tehát, hogyha egy pici gyerek csak annyit lát, hogy ott van egy virágos rét, és meg tudja fogalmazni azt, hogy ez szép, az szerintem már egy tök fontos lépés. Az azt jelenti, hogy picivel többet ért a világból. Van valami, ami ott van a mindennapjaikban, eljárkálunk mellette, és ő észreveszi. És szerintem ez már egy fókusz. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy gyerek meg tudja fogalmazni azt, hogy ez szép, akkor elkezdett kialakulni az esztétikai érzéke, tehát hogy ez önmagában szerintem egy csodálatos dolog. És szerintem az ilyenek visznek minket abba az irányba, hogy bármilyen művészetet, bármilyen szinten be tudjunk fogadni.
Én úgy emlékszem vissza az általános iskolás éveimre, hogy semmilyen szinten nem volt ez velem kommunikálva, hogy én is művész vagyok, én is írhatnék. Én jól teszem azt, hogy most azt mondom a hallgatóknak, hogy álmodtál valamit tegnap éjszaka, akkor ne habozz, ülj le, kezd el kibontani, legyen belőle egy vers, legyen belőle egy kis novella. Vagy azt mondjam, hogy ismerd fel, hogy tehetséges vagy-e, vagy tehetségtelen, és azt szerint menj el tovább. De mit, hogy látod ezt?
Ez a tehetség-tehetségtelenség kérdése, ez egy érdekes szembeállítás. Mi azt gondolom, hogy tök tehetséges fiatalokkal dolgozunk, de ez nagyon, nagyon relatív fogalom. Az, hogy van-e táptalaj, kap-e táptalajt egyáltalán arra, hogy vele foglalkozzanak, megtalálja-e ezeket a kapcsolódási pontokat, ez a nagy kérdés. Mi nyilvánvalóan ebben próbálunk segíteni, hogy odaadjuk ingyenesen azokat a lehetőségeket, amikbe ő be tud csatlakozni egy líra műhelyre, egy próza műhelyre, egy műfordító műhelyre, és ott szuper szakemberektől tud tanulni. Nekünk szerintem ez a legfontosabb feladatunk.
Tehát első lépés, hogy az írás az egyrészt egy önkifejezés, másrészt egy terápia. Nálatok a mentorok azok mennyire önreflexívek?
Mi nagyon sok szerzővel, befutott szerzővel próbálkozunk, és látszik, hogy kik azok, akikkel szemben egy ilyen rajongás alakul ki. Ők nagyon sok esetben már eleve pedagógusként jönnek, tehát általában van jelentős egyetemi háttér mögöttük, és hogy pár nevet mondjak, Nátasdi Ádám ennek a legégesebb példája, tehát ő műfordító műhelyet is, és líra műhelyet is évek óta vezet, vagy természetesen a FISZ-táborban, és olyan népszerűségnek örvend, ami döbbenetes, és egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy Nádasdi Ádámot nem hívjuk meg egy következő FISZ-táborban, mert az nyilvános lincseléshez vezetne. Nagyon könnyen eldől, és nagyon könnyen látszik a visszajelzésekből, hogy ki az, aki bejön tulajdonképpen ezeknek a gyerekeknek, vagy fiataloknak, és ki az, aki nem.
És te írsz, vagy írtál?
Szépirodalmat soha. Én mindig csak vagy tanulmányt, vagy kritikát írtam. Kritikát azt ma is írok sokat. Maximum, ami felé elmozdultam, az az esszé.
Itt vagy FISZ társelnökként. Tulajdonképpen az összes magyar írót ismered, vagy beszéltél vele, vagy, és az összes fiatal feltörekvőt láttál, nagyon nagy tehetségeket. Biztos olvastál olyat, akire azt mondtad, hogy hát én ilyet soha nem fogok tudni írni. Volt egy olyan exakt pont az életedben, mert nekem volt színészileg, amikor elengedted, hogy te nem leszel Nobel-díjas író, vagy azt mondod, hogy ez lehet, hogy valakinek 52 éves korában történik valami olyan az életében, amikor ez megteremtődik.
Nobel-díjas író soha nem. Tehát ugye nem akartam író lenni. Ez szerintem egy versenyelőny az én esetemben, mert hogy ezen a területen bennem rivalizálás soha nem volt. Engem mindig... Engem sokkal inkább érdekelt az irodalomnak a tudományos megközelítése, mindig az értekező prózában voltam inkább otthon, ezt is akartam művelni, és ez szerintem ez egy nagyon egészséges helyzet. Ugyanakkor a kérdésed nagyon releváns, mert nagyon sokáig keresgéltem azt, hogy mi is az én utam. És szerintem az ember sok esetben van úgy, hogy keresi az útját, és keresi, nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon sok évig, és egyszer észreveszi, hogy hát itt van, hát mindig nekem jön, hát én csak megyek, ez meg mindig így belém jön, és én nem értem, hogy miért jön belém a saját utam, és én meg menekülök előle.
Azt érzékelem, hogy a fiataloknak fontos, hogy legyen egy mesterük. Vagy a szüleik, vagy aztán a tanáraik, és szinte véletlenszerű, hogy melyik oldalra csapja őket az életük. Ti a FISZ-ben mennyire tudtok lelkiismeretesen, kvázi a szó legjobb értelmében demokraták maradni, hogyha jön egy jön egy erdélyi fiú, aki azt érzi, hogy neki ez az önkifejezési formája ezekkel a szavakkal és ezekkel a hősökkel, akkor ti tudjátok-e annak ellenére terelgetni, hogy ti teljesen máshol vagytok esetleg?
Nagyon sok erdélyi fiú és lány jön, hál' Istennek, és nagyon sok vajdasági, és nagyon sok felvidéki, és nagyon sok kárpátaljai. A FIS-ben ugye az volt a különleges tulajdonképpen az első perctől kezdve, hogy a határon túli magyar irodalomra nagyon komoly hangsúlyt fektetett. Mi ezt úgy hívjuk viccesen egymás között, hogy ugye a kolozsvári FIS sejtünk, az ungvári FIS sejtünk, a szabadkai FIS sejtünk, tehát hogy a FIS-nek vannak ezek, de ezt mondjuk a debreceni FIS sejtek, a szegedi FIS sejt. Ez a patchwork jelleg, ez nagyon erőteljesen a FIS-é volt mindig is. És
sokkal egyszerűbben meg tudom kérdezni, ha most besétálna hozzátok Nyírő József, vagy Vas Albert az első, akkor ti ezt hogy fogadnátok? Ti befogadnátok, és azt tudjátok mondani, hogy ez a te gondolatod, és kvázi ti a morál részét félreteszitek, és az irodalmat, mint a szólásszabadság egy helyszínét és intézményét tudnátok működtetni.
Ez fontos kérdés, és a válasz az, hogy abszolút igen. Ez mindig is egy szempont volt. Tehát addig, amíg valaki másnak a akármilyen hovatartozását semennyire sem korlátozza, addig ez minden akár ideológiai és politikai töltöttség mellett teljes mértékben elfogadott volt a FIS-ben.
De mi ennek a határa?
A jó ízlés. Semmi más.
Tehát, és ki szabályozza meg a jó ízlést?
Az, hogy megpróbáljuk a másik igazságát megérteni. Ez tök jó volt, ahogyan az előbb mondtad, hogy egyik oldalnak vagy másik oldalnak az igazsága. Szerintem itt a kulcs az, hogy azt tudjam mondani, hogy elfogadom, és vitatkozzunk arról, amit mondasz. És ez nagyon parázs módon jelen van, tehát, hogy a mi tagjaink között nyíltan vannak olyanok, akik politikai értelemben is az egyik vagy a másik oldal szemléletmódját integrálták és képviselik. Egy tök magas szakmai színvonalon ráadásul, és ez szerintem nagyon jól meg tud mutatkozni abban, hogy mondjuk vannak olyan szerzők, és vannak olyan művészek is ebben az országban, akik ennek az oldalnak és annak az oldalnak is tudnak a szakmaiságával együtt menni, és ahogyan mondtam, nálunk abszolút vannak olyan szerzők, akik nagyon határozottan egyik vagy másik oldalnak a szemléletmódját képviselik, le tudnak ülni egymással, nyilvános beszélgetésbe. Mi hívjuk, amikor a FIS 20 éves volt, akkor nem volt kérdés egy pillanatig sem, mert hogy ugye a szervezetet Elsimon László alapította, hogy őt erre meghívjuk. Hát ott a helye. Szóval én azt hiszem, hogy nem olyan nehéz egy picit ezek fölé helyezkedni. Itt a fontos szerintem mindig csak az, megint csak, mi az a nyelv, amit használunk. Meg tudjuk-e tenni azt, hogy elfogadjuk a másik igazságát, és ezen elfogadás mentén ülünk le egymással beszélni. Ugye tök érdekes, a nyelvészetnek a sajátja az, a nyelvészet mindig azt mondja, hogy egy jelenség, ha berobban a nyelvbe, akkor ott az a folyamat, egyébként, mint a tudományban általában, megértjük, leírjuk, analizáljuk, és utána reflektálunk rá. Tehát a másik megértése nélkül nem fog történni semmi.
Összegezve a beszélgetésünk ezen részét, szerintem ma egy 10-20 éves fiatalnak, függetlenül a családjától, de érdemes belevenni a témába, de nagyon-nagyon nehéz szimplán önálló gondolatokat kitermelni tapasztalati szinten. Valami mindig elkapja, és valaki után elkezd majd menni. Valakinek a gondolatát a magáival fogja tenni észrevétlenül. Tehát iszonyatosan fontos, hogy tudatosítsuk azt az írni akarókban és írni vágyókban, hogy próbálja meg megtalálni, hogy mi az, amit ő tényleg gondol az egyes helyzetekről, és tényleg megpróbálta megérteni minden részvevőnek az igazságát. Szerintem a színházban ez egy nagyon-nagyon szép törvény színészként, hogy a saját szerepednek az ügyvédje kell, hogy legyél. Hogy Claudiust játszol, akiben látszólag nem sok jó dolog van, megpróbáld az ő igazságát mélyen megérteni. Szerintem ez egy nagyon szép kulturális lépés lehetne az egész országnak, és főleg az én saját generációmnak üzenem, vagy teszem fel a kérdést, hogy milyen szép lenne, hogyha azok az emberek, akikkel egyáltalán nem értünk egyet, velük foglalkoznánk a legtöbbet. hogy mégiscsak megértsem, hogy kell valami közös metszet lenni, ha más nem, akkor a nyelv, amit említettél. Hiszen már sokszor mondom ezt, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy olyan gyakran elfelejtjük azt, hogy mi József Attila anyanyelvét beszéljük. Ez valami olyan fantasztikus dolog, hogy mi az ódát, pusztán azért, mert magyarnak születhettünk, anyanyelven olvashatjuk. És talán ez egy olyan közös metszet, amit nem kár lenne elengedni. Szerintem nagyon sok embert érdekel, hogy kik ma Magyarországon a fiatal írók, fiatal költők. Ugye nehezen kapnak nyilvánosságot, elviszi a Ponyva, elviszi az Ezó, elviszik a híres írók előlük, és azt gondolná az ember, hogy nagyon sok ilyen fiatal Rembó és József Attila mászkál az utcákon. Na, felmegyek a FISZ honlapjára, és hát ott megtalálom őket. De az ember felmegy a FISZ honlapjára, akkor száraz elnökségi ülésnek jegyzőkönyvét találja meg. Tehát én kvázi nem tudom most hova nyúljak, mondjuk a Pocket zsebkönyvek vezetőjeként. Én ha szeretnék egy olyan évet tartani, hogy csak fiatal magyar embereknek a szövegeit szeretném megjelentetni, akik biztos frissek, vadak, polgárpukkasztók, és én ezt szeretném. Hol találom meg őket?
A leginformatívabb a Facebook oldalunk mindenféleképpen, és ott ráadásul fönn van az összes eseményünk is. Most éppen az aktuálisan megjelenő szerzőinket kezdjük el bemutatni, tehát pont már az első az ki is került. A könyvhét előtt, amikor még boldog békeidők voltak a Covid előtt, de ez így is lesz azután is. A könyvhét előtt nekünk mindig van egy alapozás című programunk, amiben az aktuálisan a könyvhétre megjelenő legfrissebb könyveinket mutatjuk be. Ez mindig egy tök nyilván dolog, és nagyon jól lehet vele kapcsolatosan tájékozódni is. De azért érdekes, amit mondasz, mert ebből aztán óriási nyúlkiugrás lesz a bokorból, mert hogy az egyik elnökségi tagunknak a vesszőparipája, hogy szörnyű a honlap, és mikor fogjuk már rendbe tenni, és hogy ez egy társadalmi munkában működtetett civil szervezet.
Tényleg elég kommunistának tűnik, hogy csak nem, egy elnökségi jegyzőkönyv.
Nem egy, hát az muszáj ugye a civil szervezetek működése miatt. Szóval innen is üzenem abban Horváth Veronikának, hogy Verocs, igazad van. Ezt valóban valakinek meg kell csinálnia. De tényleg, tehát, hogy a közösségi oldalunk az, ami az, ahol tényleg minden információt, minden aktualitást meg lehet velünk kapcsolatosan találni.
Jó. Niki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és iszonyatosan izgalmas csápjai voltak a beszélgetésünknek. Nem tudom most, miért volt bennem végig ez az érzés, hogy össze kell foglalni, mert bennem az a vágy, hogy elmondjam, hogyha jót álmodsz, kelj fel, és írd meg. Ha úgy veszel össze a barátoddal, vagy a barátnőddel, hogy már nem tudod kinek elmondani, mondd el magadnak. Ha elválnak a szüleid, vagy pont, hogy látsz egy olyan szerelmet, vagy átélsz egy olyan szerelmet, próbáld meg megfogni a tollat, vagy akár az iPhone-odnak a jegyzet részét, és próbáld meg lefirkantani, mert lehet, hogy valami olyat hozol ki magadból, amit nem gondolsz, hanem ott van a tudatalattidban. Tehát írni érdemes elkezdeni. Aztán jó, ha van egy mentora, vagy egy olyan külső ember, aki építő jelleggel tudja terelni az embert. Aztán fontos, hogy ne a közönségnek írjak, ne azt, ami tetszeni fog valakinek, hanem ami igazán te vagy, és ami igazán te vagy, ahhoz az kell, hogy önreflexív legyél, és ne hagyd, hogy valamilyen oldalra, vagy valaki elrángasson az ő gondolataival, hanem találd meg a sajátjaidat. És hogyha ez mind megvan, akkor el tudsz menni a FISZ felé, vagy pont ezek előtt.
Gyere el a FISZ
felé. Akkor gyere el a FISZ felé, ahol találkozol ezzel a közösséggel, határon túl és belföldön egyaránt, vagy anyaországban egyaránt, és el fogsz tudni jutni egy olyan helyzetbe, hogy azt fogod érezni, hogy neked nem Nobel-díjas írónak kell lenned, hanem neked az utad része az írás.
Lapozz a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Ezen a héten a random kérdések rovatunkban Berecz Pisti, néptáncos koreográfus, Fonul művészeti vezetője lesz a vendégem, aki nem mellesleg jó barátom. Mit adtak a szüleid először a kezedbe már, mint irodalmat?
Először is az ő kezükben volt, és úgy kaptam meg édesapámtól első élményekként talán a János Vitézt. És aztán az is lehet, hogy első olvasmányaim egyike is ez volt, de ez az, ami így elsőre beugrik.
És szeretted akkor?
Nagyon, nagyon. Az egy ilyen nagyon messzi idea volt. Voltak sorok, amik zavarba hoztak, az Iluskás patakos rész, azzal emlékszem, hogy nem tudtam mit kezdeni, de onnantól kezdve, hogy Kukorica Jancsiból világot legyőző huszár lesz, az azért megdobogtatta az én kis óvis, kisiskolás fejemet. Szívemet.
Ez azért érdekes a válaszod, mert a János Vitéz kapcsán ismerkedtünk meg, ugye, igen, egy közös produkció kapcsán, és amikor azt az előadást csináltuk, akkor emlékeztél arra, hogy édesapád ezt adta a kezedbe, vagy most csak utólag cseng össze?
Ez jó kérdés. Igen, biztos, hogy bekapcsol, ha nem is olyan tudatos szinten, de biztos, hogy azok a versorok olyan mélyre ivódnak az emberbe, hogy azt hiszem nem is valahogy így okokozati, vagy ilyen konkrét emlékeket, de így maga az a duruzsolás, maga a rímeknek a csengése, az úgy az emberbe valamit visszahoz a gyerekkorból.
És én, ahogy téged ismerlek évek óta, mondanám, hogy te egy ilyen igazság, vagy becsületharcos vagy a szó pozitív, abszolút pozitív értelmében, és ezek az előképek, mint például János Vitéz, vagy Kukorica Jancsi, téged vittek arra, hogy belőled ilyen ember legyen?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy ha bár ez biztos sokat lehet taglalni, és nyilván ez egy hivatás, egy szakma, egy tudomány megállapítani, hogy mi a jó a gyereknevelésben, mi a jó útirány. De én azt hiszem, hogy ez az út, amit a szüleim választottak, hogy először a jót meg a rosszat megmutatták, először a világnak az egyszerű igazságait igyekeztek fölvázolni, és utána, ahogy nőttem, serkentem, és találkoztam újabb-újabb jelenségekkel, akkor árnyalták ezeket az igazságokat. Én ezért hálás vagyok nekik, mert szerintem jó, hogyha mindenből van egy idea, mert különben, ha a gyermek ezt a nagyon szubjektív, tényleg árnyalt világot úgy a maga valóságába kapja meg, akkor könnyen összezavarodik.
Hogyha lesz kisgyereked is, ti, adja Isten, akkor mit adnál te a kezébe?
Hát most így csípőből mondanám, hogy én is ezzel folytatnám, de még nagyon értékes olvasmányokat kaptunk emellett. Tehát a Lázár Ervintől kaptuk a humort, talán ami most így kapásból így eszembe jut, tehát azt a kedves, ott már azért az árnyalt igazságok felsejlenek, tehát ott már nem fekete-fehér személyek vannak, hanem ott már a való világnak az érdekes, szerethető, komikus figurái. Úgyhogy valahogy ezt a kettőt így egyik kezemmel János Vitéznek, ezeket az egyszerű és szép igazságait, és akkor a másik kezemmel meg azért Lázár Ervinnek ezt a finom, ember szerető, ugyanakkor kritikus humorát.
Mi az, amit mindenki szeret, vagy szokásos szentként tisztelni így irodalmi, vagy legalábbis iskolai körökben, és te soha ki nem állhattad, vagy legalábbis sose tudtad eldönteni, hogy ezt miért szeretik, de nem merted elmondani.
Túl szépeket mondtam eddig.
Nem, sejtettem, hogy ez lesz, és muszáj volt egy ilyen harmadik kérdés.
Ilyen tabu döntögető. Talán az, amit nem annyira ifjú Werther szenvedései, vagy Goethe talán, tehát nagyon próbáltam szeretni meg, de így nem nagyon sikerült.
Szóval az ifjú Berec szenvedései lett belőle.
Az így ifjú gimnazistaként, fiú gimnazistaként, az pont nem jött át, de valahogy átrágtuk magunkat rajta.
Melyik regény világában élnél legszívesebben? Hol tudnád elképzelni magadat?
Hát, ugye nagy szerelem volt azért nekem a Gyűrűk ura, azért megvallom az egy őszintét, tehát az annyira varázslatos világba vitt el. Voltak ilyen korszakok a felcseperedésemben, édesapám népzenész társának a gyerekeivel volt, ugye kalózos korszak, indiános, kavbolyos, tehát kármályokat azért végigvettük, és akkor különböző seprűnyelekkel lövöldöztünk egymásra a Pilisbe. Megvoltak ezek a korszakok. Egy nagyon nagy szelet volt, és ami már úgy szerintem úgy késő kamaszkorban is, mikor már úgy az ember úgy hajlamos volt megvetni az olvasást, vagy divat volt kicsit úgy háttérbe lökni, meg inkább a rock zene az, ami úgy az irodalom pompájába próbált tetszelegni, hogy még akkor is a Gyűrűk ura valahogy úgy, az a világ, az úgy megfogta a fantáziámat.
És ha valaha regényt írnának rólad, vagy az életedről, akkor mik azok a pontok, amiket nem szeretnéd, hogy kimaradjanak? De mégis mik azok a a pillérek, és itt nem feltétlenül pozitívat, vagy inkább legyél önreflexív és negatív. Mi az, amit, mi az, amit komolyan megtanultál most így 30 évesen az életről, és azt érzed, hogy ezt irodalmi szinten is jó lett volna, hogyha mondjuk hamarabb megtudod?
Hát nehéz ez a kérdés, mert azért, ha az ember körbenéz, főleg azok a nagy spirituális élmények tulajdonképpen, azok így mások élményeiből vertek fejbe, tehát itt utalnék itt szintén közös élményünkre, Böjte Csabának például a történeteire, tehát hogy amikor az ember meghallja ezeket a történeteket, az olyan emberekét, akik tényleg a társadalmi rétegek legmélyére leásnak, és onnan emelnek föl történeteket, ott az ember a saját problémáit eltörpülve érzi, és nagyon szubjektívnek, de mégis talán az én életemből a legfontosabb felismerések, ráismerések az az, hogy érdemes kibújni abból a buborékból, amiben beleszületünk. Úgy látom, hogy minden ember tanulhat máshonnan. Tehát ez akármilyen síkon nézzük, ahogy megvan osztva a társadalmunk, mind földrajzi szempontból, mind vagyoni réteg szempontjából, és tulajdonképpen a nagyvilág is nyitva áll előttünk. Tehát, hogy érdemes tényleg egy ilyen gyermeki kíváncsisággal közeledni mindenfelé, és amúgy ezt a szemléletet is édesapámnak köszönhetem, aki sose vezetett autót, hanem vonatozik és tömegközlekedik, és ez nem csak egy ilyen lúzerség, hanem ez igazából egy életszemlélet. Tehát az, hogy ha nem jön a vonat, akkor ott találd föl magad. Tehát kicsit a világnak ezt a sodrását, gyerünk gyorsan rohanni ide-oda, ezt igazából egy ilyen sztoikus nyugalommal elutasítani, és örülni mindennek, ami szembe jön, és megtalálni abba az igazságot. És ez egy nagyon izgalmas szemlélet, amit szeretnék magamévá tenni.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Egyből rendhagyó módon egy verset hoztam nektek, ami nekem összefoglalja ennek a podcast és interjú műfajnak, és egy unblockot a történetmesélésnek a paradoxonját. Vörös Sándor, még annyi mindent. Még annyi mindent elsorolni kéne, mit átéltem, tanultam, megfigyeltem, s a sokszoros találkozásokat, s az egyetlen egyszer történteket. Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó, s az elmondásba egyszerre csak egy fér, és még az egynek is csak törmeléke. Az ember emlékekben milliárdos, emlékek elmondásában szegény. A könyvből majdnem minden kimarad, s helyébe lép a foszlány és az álom. Ez volt a Lapoz könyves podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Beaton Studio.